Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunkat, hogy helyesen hasogassam az igazság beszédét, és azért könyörgöm, Uram, hogy ébrezz bennünk készséget, hogy meghalljuk igédet. Mindazt, amit elkészítettél ebbe az órába, arra tudjunk figyelni. Talán annyi minden elvonja a figyelmünket, talán el tudnak kalandozni a gondolataink, de Uram, azért kérlek, hogy tekintetünket most reátszegezzük, és vágyunk arra, hogy meghalljuk és megértsük a Te igédet és igéd üzenetét. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Sámuel első könyvének 16. fejezetében, az első 13 verset a következőképpen. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda? Kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. De az Úr ezt mondta: vigyél magaddal egy üszőborjút, és ezt mondd: azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. De Isait hívd meg az áldozati lakomára. Én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. És úgy tett Sámuel, ahogyan az Úr megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a vének, a város vénei, és azt kérdezték: békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal, felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, ezt gondolta: biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek: ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és oda vezette Sámuel elé, de ő ezt mondta: őt sem választotta az Úr. Azután Sammát vezette oda Isai, de ő ezt mondta: őt sem választotta az Úr. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a 7 fiát. De Sámuel ezt mondta Isainak: ezeket nem választotta az Úr. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól: minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak: üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzent tehát neki, és elhozatta. Ő pedig pirosposgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az Úr: rajta, kent fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. helyet. Szeretett ünneplő gyülekezet, drága testvérek! Majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt, pünkösd ünnepén ezekkel a mondatokkal kezdtem hasonló helyzetben, közel napra pontosan ennyi bezártság után Mandabokorban elmondott pünkösdi igehirdetésemet, hadd idézzek belőle. Közel 80 nap után ismét lehetőségünk van személyesen a gyülekezet közösségében találkozni. Februárban még nem gondoltuk volna, hogy a távol-keleti Kínából érkező hírek Magyarországra is elérkeznek, és megbénítják egész Európát és benne Magyarországot. Nem gondoltuk volna, hogy ennyire megbénítja a mindennapi életet, családok, háztartások egzisztenciális helyzetét teszi bizonytalanná. Vezetőinknek azt a rettenetes, feloldhatatlan dilemmát okozva, hogy hol a határ a gazdasági összeroppanás és az abból fakadó családi drámák és az egészség védelme, megőrzése között. Mindenféle politikai fennhang nélkül társadalmunk hálás lehet Istennek, hogy megőrzött bennünket a nagyobb tragédiáktól, és nem kerültünk arra a sorsra, mint Olaszország, Spanyolország, Anglia, vagy éppen a távoli Egyesült Államok, ahol az áldozatok száma csak ebben a felsorolt négy országban több mint 200 ezer ember volt. És ezek a csak közvetlenül érintett áldozatok. De akkor még nem beszéltünk azokról, akik közvetett módon váltak áldozataivá ennek a tragikus helyzetnek. Akik a gazdasági ellehetetlenülés, a feldolgozhatatlan, elhordozhatatlan nehézségek, terhek áldozatai lettek. Vélhetően ezek a járvány láthatatlan, statisztikailag nem kimutatható áldozatai. Reménység szerint lecsengőben van a járvány, bár szakértők hamarosan egy második hullámról beszélnek, és ahogy eddig is beigazolódtak a szakértők véleménye, úgy éppen ezért nagyon körültekintően felelősségteljes gondolkodáson kell viselkednünk mindannyiunknak. Minden esetre hálásak lehetünk, hogy újra megnyithatott az ország, ha óvatosan is, de elindulhatott az élet, és megnyithattak a templomaink is. Ünnepünket, pünkösd ünnepét beárnyékolja az imént említett helyzet, de olyan jó tudni, és ezt szeretném mindenek előtt leszögezni, hogy Isten szent lelkének munkáját semmilyen korlátozás, semmilyen karantén, járványügyi helyzet nem tudja megakadályozni. Ez hangzott el egy évvel ezelőtt, és nem gondoltuk volna, hogy nemhogy második, hanem harmadik hullám is lesz. És azóta sok víz folyt le a Dunán, és át kellett élnünk a harmadik hullámot. A harmadik hullám mutatta meg, hogy számunkra sem volt elkerülhető az olaszországi, angliai, vagy éppen a távoli Egyesült Államok beli helyzet. Számomra szimbolikus értékű volt az, hogy akkor 2020-ban éppen pünkösd ünnepén nyithattunk meg, és nagy öröm volt a szívemben, hogy 2021-ben hasonló módon pünkösd ünnepén nyithatunk meg körzeteinkben, nyithatjuk meg a templom, imaházunk kapuit, ajtajait. Sokunkban volt már ott a vágy, hogy találkozhassunk. Kaptam telefonokat. Lelkész úr, mikor nyitnak a templomaink? Ott volt a vágy, hogy találkozhassunk, hogy néhány szót válthassunk, hogy megtölthessük élettel, alkalmakkal, nyüzsgéssel templomainkat, imaházainkat. A kihaltság, az elhanyagoltság, és erre utaltam az istentisztelet elején, a kihaltság, az elhanyagoltság, a magasra nőtt fű, a gyom megjelenése a térkövek között mind-mind azt a látványt mutatták, hogy élettelen minden. Pünkösd ünnepe arról tesz bizonságot, és ezért is szimbolikus a nyitás. Arról tesz bizonságot ezen az ünnepen, hogy Isten szent lelke élettel tölt meg mindent. Emberi életeket, gyülekezeteket, közösségeket. Pünkösd arról tett bizonságot az apostolok cselekedete könyvében, hogy Péter prédikációja után, amikor Isten lelke elkezdett munkálkodni, élettámadt emberek jutottak hitre, tértek meg, vallottak bűnt, és kaptak új szívet, kaptak új életet. Ahol Isten lelke megjelenik, ahol az ő lelke munkálkodik, ott ébredés támad. Így volt ez az első pünkösd ünnepén, és hogyha hihetünk ennek a honlapnak, amit itt látunk, és ennek a számításnak, és beírjuk ebbe a rubrikába, és hadd kérjem meg Barbit, hogy legyen olyan kedves ebbe a rubrikába, írja be, hogy 33, mert az a feltételezésünk, hogy Krisztus után 33-ban, de ezt majd részletesebben ki fogom fejteni, Krisztus után 33-ban történhetett a pünkösd ünnepe, akkor ez a honlap kiadja, nem tudom, hogy jól látható-e, de Krisztus után 33-ban, április 11-én történt nagypénteken a keresztre feszítés, és május 30-án történt pünkösd ünnepe, tehát május 30-án Péter azt a hatalmas erővel bíró prédikációt elmondta, és több ezer ember jutott hitre, tért meg. Hát mi nem vagyunk 3000-en, mert ott 3000-en jutottak hitre, mi nem vagyunk 3000-en, bár a vágyunk az, hogy minél többen megnyissák a szívüket Isten előtt, és befogadják az ő igéjét, és Jézust úgy ismerjék meg, mint megváltót és üdvözítőt. De hogyha ez a számítás igaz, akkor május 30-án, tehát jövő héten ünnepeljük azt a pünkösdi ünnepet, azt, hogy Péter akkor elmondta az ige hirdetést, és eljött a Szentlélek, a pártfogó, a vígasztaló. Hogy az események egymásra épülését tisztán lássuk, érdemes erre a kronológiai szalagra tekintenünk. Itt láthatjuk, hogy hogyan következnek egymás után az események. Jézus Krisztus születését követően, és itt van némi bizonytalanság, nem tudjuk pontosan, de azt gondolom nem is a dátum az igazán fontos, hanem a ténynek a megtörténte, az, hogy Jézus erre a földre jött, beleszületett ebbe a világba, és megszületett, viszont az egészen konkrétan tudjuk, hogy 30 éves korában, mert a zsidó hagyomány csak annak engedte a tanítást, csak annak engedte a zsinagógában való felszólalást, aki betöltötte a 30. életévét, aki 30 éves volt, Jézus megvárta ezt az időszakot, és amikor 30 éves lett, akkor kezdte el a működését, szolgálói hivatalát, és tudjuk azt egészen konkrétan, hogy 3 évig szolgált. És aztán tudjuk azt, és hogyha hihetünk, mondom még egyszer ennek a számításnak, hiszen talán jó, hogyha a gyülekezetet tanítjuk, hogy ugye azt nem kell tanítani, hogy a húsvét és a pünkösd az mindig mozgó ünnep, hiszen a számítás úgy történik, hogy a tavaszi napi egyenlőség utáni első holtölte utáni első vasárnap mindig húsvét ünnepe, feltámadás ünnepe, és azt is egészen konkrétan tudjuk, a Szentírás rögzítette ezeket a dátumokat, hogy a feltámadást követő 40. napon történt a mennybe menetel, amikor Jézus felment a mennybe, és azt is egészen konkrétan tudjuk, hogy mennybe menetelt követő 10. nap, tehát ha a feltámadástól számoljuk, akkor 50. nap történt a pünkösd ünnepe. Az írások szerint tehát 3. napon feltámadt, és azt gondolom, hogy ezek a főbb események, amelyek nekünk számunkra fontosak, hogy Jézus beleszületett ebbe a világba, aztán Jézus keresztre lett feszítve, a 3. nap feltámadt, és feltámadása után 40 napon keresztül több mint 500 embernek megjelent. Ezt egészen konkrétan Pál apostoltól tudhatjuk meg, majd 40 nap után felemeltetett a mennybe, és ott ül az Atya jobbján. Onnan jön majd el újra, és ezt a második visszajövetelét várjuk, hogy majd visszajöjjön. Ennek az időpontját nem tudjuk. Jézus beszélt jelekről, és hát az az igazság, hogy az utolsó időket éljük. Ez már nem kérdés. Tehát látjuk azt, Jézus arról beszél, hogy amikor látjátok, hogy a fáknak a levelei sárgulnak, akkor tudjátok azt, hogy az ősz következik. És ilyen jelekről beszél például a Máté evangéliumában, hogy milyen jelek lesznek az ő visszajövetelét megelőzően. És egészen konkrétan láthatjuk. Tehát amit beteljesülni látunk ebben a világban, az tulajdonképpen az utolsó időknek a jelei. Azt, hogy mikor jön vissza, nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy elment, az atya jobbján ül, hogy helyet készítsen az övéinek, és Jézus, amikor itt élt, akkor beszélt arról, hogy, és egészen konkrétan megígérte, hogy elküldi a Szent Lelket, aki vígasztaló, aki pártfogó, aki behívja Jézust az életébe, annak lelke által költözik a szívébe, és a lelke életet teremt. Életet teremt az emberben, de nem biológiai életet, nehogy összetévesszük, hanem életre hívja a Krisztussal való közösséget. A Szentlélek Jézus mennybe menetele után 10 nappal jött el. Ezt láthatjuk itt, a 10. nap piros, ezért piros egyébként az oltárterítő is, és itt a pulpitusin is piros, mert ez a pünkösd ünnepének a színe. A tüzes lángnyelv. Erről az apostolok cselekedetében bővebben is olvashatunk. És azon a pünkösdi istentiszteleten, ami mondom feltételezhetően Krisztus után 33-ban, május 30-án történt, azon a pünkösdi istentiszteleten, amit Péter tartott és prédikált, több ezren vettek részt, és akkor Isten lelke azon a helyen, azon az istentiszteleten életeket támasztott, több mint 3000 emberben hitre jutottak és megtértek. Mert tudjátok, ahol Isten lelke elkezd munkálkodni, ott élet támad. És ezért is mondtam párhuzamot, hogy szimbolikus az, hogy pünkösd ünnepén lehetünk újra együtt. Hogy megtelik élettel az imaház, hogy vannak gőgyicsélő gyermekek, és milyen jó ez, milyen hálásak lehetünk azért, hogy vannak a gyülekezeteinkben, van az istentiszteletünk gyermekek, most is az istentisztelettel párhuzamosan gyermekek vannak fönt az emeleten, gyermekfoglalkozás van, élet van. Mert ez életet mutat. És ahogy majd egyre többet járunk ezeken a térköveken, kikoptatjuk majd a térkövek között nőtt gyomokat. Láthatjuk, hogy le van szépen vágva a fű, lehet vasan vágni, ez most már mondom, hogy a következő projekt az jövő héten van, férfiak. De élettel telik meg. És tudjátok, a pünkösd jele az, hogy élettel telhet meg az ember szíve és élete. Vágyunk az, hogy ebben a gyülekezetben is Isten életet, lelki életet teremtsen, hogy emberek hitre juthassanak, rendeződjenek kapcsolatok, hogy legyenek bűnlátások, legyen bűnvallás, bocsánatkérések és megbocsátások, lelki sebeknek a begyógyulásai, engesztelődések, krisztusi szeretet és krisztusi békesség. Mert tudjátok, Isten lelke ezt tudja kimunkálni. Ott, ahol az Isten lelke elkezd munkálkodni emberek életében, látom a magam életében is. És ez nem azt jelenti, hogy bűntelenek lennénk. Akik Krisztusban vannak, azok nem bűntelen emberek, de látják a bűneiket. És tudnak bocsánatot kérni. Tudnak újat kezdeni, hogy ott sebek elkezdenek, lelkisebek elkezdenek begyógyulni. Mert az Isten lelkének munkája életet teremt. És azon a pünkösdi istentiszteleten ez történt. Több mint 3000 ember. Abban Isten lelke a főszerepet játszotta. Mert ha nincs pünkösd, nincs élet. És azonban Isten lelke nem akkor jelent meg, és erről szeretnék ma nektek beszélni, Isten lelke nem akkor jelent meg munkáját, nem attól a pillanattól datáljuk. Egyik legfontosabb esemény egyházi esztendőnkben, a pünkösd, ugye karácsony, húsvét, pünkösd ünnepe, ezek mind-mind fontos ünnepek, meghatározó ünnepeink, de arról kell beszélni, hogy nem a pünkösd ünnepére datáljuk a Szentléleknek a munkáját. Már az Ószövetségben, sőt, mindjárt a Biblia első lapján olvashatunk az Isten lelkéről. Azt olvashatjuk Mózes első könyvének első fejezetében, első, második versében, hadd idézzem, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek felett. A teremtésben nem csupán a teremtő Isten volt jelen, hanem Jézus Krisztus is, erre utal János evangéliumának első fejezete, ez az NRH én hologosz, itt van egy lelkész kollégám, biztos ő is megtanulta ezt a memoritert. János evangéliumának első fejezetében, amikor János arról beszél, hogy kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És Jézus ott volt már a teremtésnél is. Miért? Nagyon egyszerűen ezt hadd világítsam meg, tudom, hogy nehéz lesz megérteni, és nem akarok nagyon filozófia hangot megütni, de az Isten és közöttünk az a különbség, hogy Isten tér és időn kívül van, mi pedig térben és időben. Ezért nekünk nagyon-nagyon nehéz elképzelni az idő kívüliséget. És amikor arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus már ott volt a teremtésnél, igen, azért, mert ő időn kívüli és teren kívüli, téren kívüli állapotban van. Mi pedig bele vagyunk, bocsánat a kifejezésért, szuszakolva a térbe és az időbe. Egyszerűen a tér és az idő dimenziójában tudunk csak gondolkodni. Az agyunk erre rendezkedett be. Egy másik egyszerű példával megvilágítva, nem tudjuk fölfogni azt, hogy az univerzum végtelen. Végtelen, hogy mész, és sosincs vége. Jön a következő naprendszer, fekete lyuk, és lehetne sorolni. Nincs vége, hogy nem esel le. Miért? Mert végtelen. Igen, a teremtő Isten ott volt jelen, Jézus Krisztus is ott volt jelen a teremtésben, és az ő lelke is, olvashattuk ezt ebben az első fejezetben. És erre utal, illetve ezt láthatjuk abban az igében is, amit olvashatunk hasonlóan a teremtésnél, amikor így szólt az Úr 1 Mózes 1.26-ban, akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra. Lehet, hogy hirtelen nem is tűnik föl, pedig mennyire érdekes. Alkossunk embert a képmásunkra. Többes szám első személyben hangzik ez a mondat. Alkossunk, azaz Isten nem egyedül teszi ezt, hanem ott van már akkor, jelen van a Szent Háromság. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. És a többes szám arra utal, hogy nem egyedül volt jelen a Teremtő, hanem a Szent Háromság jelenlétében, az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten jelenlétében történt a teremtés. Az Ószövetségben számtalan példát lehetne hozni Isten lelkének jelenlétére. Én csak egyet hadd hozzak még. Jobb könyvében így van maga Jobb, engem Isten lelke alkotott, a mindenható lehelete éltet. A világ történelemben minden időszakában, a teremtéstől kezdve napjainkig, Isten lelke tehát mindig jelen volt. A mai ószövetségi történetünk is azt támasztja alá, hogy már a pünkösd előtt Isten lelke jelen volt, ő segítette, ő adott bölcsességet Sámuelnek a következő király kiválasztásában, és Isten lelke volt Dáviddal is, amikor király lett. E történet alapján szeretnék a lélek munkájáról beszélni, bemutatni őt, megértetni a megfoghatatlant, közelebb hozni a láthatatlant számotokra. Ebben a történetben élesen elhatárolódnak az emberi és az isteni szempontok. Az emberi szempontok, láthatjuk. Ebben a történetben nagyon jól kidomborodik az, hogy milyenek voltak az emberi szempontok Sámuelnél. Ki legyen király? Nem akarok nagyon a mélyébe belemenni, de nagyon nehéz év előtt állunk. Kampány lesz, felfokozott hangulat, lehet majd választani egy év múlva, egy szűk év múlva. Sok minden el fog hangozni, pro és kontra, érvek, ellenérvek, hogy ki miért lenne jó. Vannak emberi szempontok. Sámuelnél is ezt olvashattuk ebben a történetben. Jó megjelenésű, szép termetű, Aztán hozzáteszük, értelmiségi, magasan képzett, jó kommunikációs készségű, jól vágjon az esze, legyen diplomácia, érzéke, menedzseri képességei legyenek, vezetői rátermettsége, ugye, hát királyról beszélünk. Hát ezek legyenek meg. Csak halkan lábjegyzetbe teszem meg zárójelbe, most is ezen megy a vita, nem? Van-e nyelvvizsgája, nincs nyelvvizsgája? Akkor is ez kérdés volt, nyilván nem a nyelvvizsga, de akkor is kérdés volt, hogy ki az, aki alkalmas, ki az, aki nem alkalmas. És akkor Sámuel oda megy Isaihoz, az apához, van egy elképzelése, van egy emberi szempont, van egy szempontrendszer, hogy nézzük meg, na ki az, aki megfelel ennek? És akkor Sámuel gondolkodik, ránéz, ez jó lesz, jó termetű. És akkor elkezdi analizálni, vizsgálni. Emberi szempontok. Azonban van egy isteni szempont. És a kettő az, ha megnézzük, köszönő viszonyban sincsen egymással. Isteni szempontok, akit az Úr lát alkalmasnak. Vagy akit az Úr tesz alkalmassá. Hogy felülről jövő bölcsessége legyen, hogy Isten lelkének a vezetése hassát az ő életét, hogy Isten iránt engedelmes legyen, hogy alázatos legyen. És lehetne sorolni. Látjuk, testvérek? Ez a kettő köszönő viszonyban sincsen. Nyilván az előttünk álló időszakban, hogyha az isteni szempontokat nézzük, akkor hát tulajdonképpen akkor nem is lehetne választani, mert nincs ki közül választani. De az biztos, hogy az imádság hassa át. Ahogy Sámuel és az imádság hatotta át, hogy ki legyen a király. Ezekre gondolt Sámuel, és Isten ezeket a szempontokat helyezte elé. És éles különbség, láthatjuk, éles különbség van ebben az igében, nézzük meg, az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Fú, micsoda különbség, hogy Isten azt nézi, ami a szívben van. És mondjuk ki őszintén, hogy mi emberek is sokszor azt nézzük, hogy a külső adottságok rendben legyenek. De az, hogy mi van a szívben, hogy mi lakozik benne, sokszor csak másodlagos kérdés. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk a látványra, sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk a külsőségekre, arra, ami a szemet elkápráztatja, ami lenyűgöz, ami lehengerel, ami magával ragad. De az, hogy mi lakozik a szívben, ami a szemnek láthatatlan, az másod, harmad vagy negyedleges. És nem lesz feltétel. Nem a külsőség miatt válik bárki is alkalmatlan-e, hanem attól, hogy az Úr alkalmasat teszi-e. És mondjuk ki őszintén, hogy nem a külsőségekre szoktunk figyelni. Nem a külsőségek a mérvadók. Egy nagyon egyszerű példával hadd világítsam ezt meg. Néhány évvel ezelőtt, és hadd bocsássam előre, hogy szeretnék bocsánatot kérni a hölgyektől. Szeretném úgy elmondani ezt a példát, hogy ez ne legyen reáljuk nézve degradáló, de ez így nálunk így történt a feleségemmel. Néhány évvel ezelőtt el kellett mennünk számítógépet vásárolni, laptopot. És akkor bementünk a boltba, akkor a feleségem azt nézte, hogy melyik az a laptop, amelyik jól néz ki. Milyen jó színe van, milyen jó dizájnja van, kerekített a széle, olyan formás. Én meg azt mondtam a feleségnek, hogy drágám, lehet, hogy te ezt látod, és te e szerint szeretnél választani számítógépet, de engedd meg, hogy én megnézem, hogy milyen memóriája van, milyen processzor van benne, mekkora Winchester tárhely van benne, milyen videókártyája van. Nem elhanyagolható szempont az, hogy mondjuk Full HD és kijelzője. A kettő között óriási különbség van, nem férfiak? Sokszor az asszonyok azt nézik, hogy milyen színű legyen az autó. Mi férfiak azt nézik, hogy milyen tapadása van a guminak, milyen széles a kerék, mekkora teljesítménye van, milyen nyomatéka van, és ezt mekkora fordulaton adja le. És lehetne sorolni, ugye, mi férfiak általában ezt szoktuk nézni, ami a szemnek láthatatlan. Amikor a hölgyeket, a feleségünket elviszük, akkor drágám, melyik néz ki jól? Jó, igen. Jó, akkor most elkezdjük nézni, hogy mi van belül. Mert az ember azt nézi, és bocsánat, hogy akkor erre fordítom le, az asszony azt nézi, ami kívül van, de a férfi azt, ami belül van. Mert nem mindegy, hogy milyen számítógép elé ül le az ember. És ez az egyszerű példa is rámutat erre a helyzetre, erre a szituációra, és erre az igére, és talán így érthetjük meg azt, hogy nem mindegy, hogy emberi szempont vagy isteni szempont. Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Mi szempontrendszereket állítunk fel, de sokszor köszönő viszonyban sincs az, amit mi gondolunk, és az, amit az Úr gondol. Sámuelt Isten elküldi, hogy királyt válasszon Izrael népének, Isten ad bölcsességet Sámuelnek, noha neki van egy elképzelése, van egy víziója, hogy milyen legyen a következő király. Sámuel azonban nem a maga elképzelését, akaratát akarja mindenáron keresztül vinni, hanem meggyőzhető ember. Sámuel meggyőzhető ember. Isten lelke győzi meg arról, hogy a jó megjelenés, a szép termet nem szempont. Persze, és akkor zárójelbe hadd tegyem, hát szempont az, hogy mondjuk egy autó tényleg jól nézzen ki, nem, hogy szép legyen. De nem elsődleges, nem a legfontosabb szempont. Természetes, hogy vannak külső adottságok, amelyek lehetnek szempontok. De Isten azt mondja, hogy én királyt nem azt szerint fogok választani, hogy ki az, aki szép. Sőt, tovább megyek. Ki az, aki szónoki képességekkel van megáldva. Hadd mondjak nektek egy példát. Van egy lelkész kollégám. Én már akkor kifelé voltam az egyetemről, tehát én már akkor kezdtem a 6. évemet. Az a teológus hallgató meg akkor kezdte itt lelkész kollégámra, Orsira tekintek, biztos, hogy tudja, hogy kiről van szó, Grendorf Péter, ki ismerem mondani, hiszen itt is tett már bizonyságot a gyülekezetben. Grendorf Péter, aki angyalföldi lelkipásztor. Képzeljétek el, testvérek, hogy ez az ember, ez leérettségizett, és ez az ember dadogott. De rettenetes módon dadogott. Egyszerűen nem tudott elmondani összefüggően egy-egy mondatot. És egyszerűen az helyeződött a szívére, hogy ő neki teológiára kell menni lelkésznek. Egy külső szempont egyébként a teológián, hogy milyen jó kommunikációs készsége van valakinek, nem árt, hogyha van retorikai érzéke. És ez a Péter, ez elment a lelkészéhez, a Deák téri lelkészéhez, Pintér Karcsi bácsihoz, és azt mondta, hogy próbálta elmondani, nagyon nyögvenyelősen, de próbálta elmondani, hogy lelkész úr, engem az Úr arra indított, hogy lelkészi pályára menjek. Karcsi bácsi le van döbbenve, le van merevve, te? Hát, hogyha te a teológiára szeretnél menni, ez olyan lehetetlen dolog, hogy ez biztos, hogy Istentől van. Ez olyan lehetetlen dolog. És képzeljétek el, hogy Isten teljesen elvette a dadogását, elvégezte a teológiát, lediplomázott, felszentelték lelkésznek, angyalföldre helyezte lelkipásztornak, egy élettelen gyülekezetet élettel töltött meg Isten lelke általa. Fantasztikus, nem olyan régen voltam a gyülekezetben, abban a gyülekezetben fantasztikus munkát végzett ott, és végez. Külsőre azt mondanánk, hogy dadók, hát nem vesszük föl. És mégis Isten arra indította a teológiai tanárokat, a professzorokat, akárkiket azért nem vesznek oda föl, és mégis ezt a gyereket, ezt a fiatal, pirosposgás arcú, kopasz gyereket fölvették. Igen, mert más szempontrendszerek vannak az Istennél, és más szempontrendszerek vannak nálunk. És Sámuelt így küldi el Isten, hogy királyt válasszon Izrael népének. Nem az a szempont, hogy jó megjelenésű vagy szép termetű. Ne azt nézd, ami a szemed előtt van. Ne az legyen fontos, amit a szemmel látsz, hanem az, ami a szemnek láthatatlan. És ez meggyőzte Sámuelt. És a Szentlélek első munkája az, hogy meggyőz, és az embert meggyőzhetővé teszi. Akiben nincs meg Isten lelke, az mindenáron keresztül akarja vinni az akaratát, az elképzelését, átgázolva tűzön, vizen, csak az legyen, amit ő gondol. Sámuelnek van egy elképzelése, de meggyőzhető ember, és Isten lelke meggyőzi őt, hogy más szempont szerint gondolkodjon a király személyéről. Amikor azt olvassuk, hadd idézem itt a 13. verset, a 6. verset, amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, ugye Isai fiát, Eliábot, ezt gondolta, biztosan ez lesz a felkent, aki most itt áll az Úr előtt. Isten lelke azonban elvégezte benne, hogy meggyőzhető legyen Sámuel. Az első tehát, hogy Isten lelke meggyőz, és meggyőzhetővé tesz. És Sámuel engedett az Úr szempontrendszerének. Aztán a második, ami ebből a történetből kiderül, hogy akit nem lát, akiről nem tud, azzal is számol Sámuel, mert Isten lelke vezeti az ő gondolatait. Akivel senki nem számol, hiszen Isai, mondjuk ki őszintén, Isai, Dávidnak az apja, nem is gondolkodik a legkisebb fiába. Hát ez egy kis töpörtyű, még a tojásé a fenekén van, elnézést a kifejezésért. De nem mérvadó, nem számadó ez a gyerek. Kin is van a pusztában, lehet, hogy el is felejtette, hogy van egy, még egy gyereke. Nem számol vele, hiszen nem potenciális királyjelölt. És Sámuel, aki nem ismeri a családot, rákérdez, hogy Isai, ennyi az ősz gyereked? Hogy van még valaki? És akkor Isai azt mondja, van egy a legkisebb gyerekem, de kin van a pusztában, nyájat legelteti. És látjátok, Isten lelke meggyőz, Isten lelke meggyőz dolgokról bennünket, és Isten lelke meglátta dolgokat. És Sámuellel így láttatta meg azt, hogy van még egy gyerek. Na csak hívjuk csak ide. Hívjuk ezt a kis Dávidot ide, ezt a kis pirosposgás fiatal gyereket, akinek még a tojáséja a fenekén van, jöjjön ide. És akivel nem számol, azzal Isten számol. Mert a legkisebbként nincs is jelen, és Sámuelnek azonban a Szentlélek eszébe jutatja, hogy van még valaki a fiak közül. A második tehát, hogy Isten lelke vezet, bölcsességet ad, és olyat is láttat, amit más nem. És ehhez szorosan kötődik a harmadik, mondhatni a legfontosabb munkája a léleknek, amiről már Jézus beszél, de az Ószövetségben is lehet rá példát hozni. Azt olvashatjuk János evangéliumának 16. fejezetében, én azonban, mondja Jézus, én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Isten lelke tehát nem csak meggyőz és meggyőzhetővé tesz, hanem megláttat dolgokat, és ebből következik az is, hogy velem megláttat dolgokat, azaz leleplez. A Szentlélek munkája, hogy megismerteti velem, mi a bűn, és leleplezi, és megláttatja velem. Az ő lelke nélkül nem lennénk képesek meglátni, hogy bűnös emberek vagyunk. A Szentlélek nem a másik ember bűnéről győz meg, hát arról nem kell meggyőzni, nem? Hányszor hallom, főleg férfiak szájából. Figyeljetek, férfiak, ilyeneket szoktatok mondani. Tisztelendő Úr, olyan jó volt az ige hirdetés, úgy sajnálom, hogy a feleségem nem volt itt. Ugye? Hányszor mondják ezt? Vagy hányszor mondják asszonyok? Tisztelendő Úr, olyan jó volt az ige hirdetés, de kár, hogy a szomszédom nem hallotta. És akkor lehetne sorolni. Tudjátok, a Szentlélek nem a másiknak a bűnéről akar meggyőzni. Abban olyan profik vagyunk. Mi tudjuk azt, hogy kinek milyen bűnei vannak. Az Isten lelke arról akar bennünket meggyőzni, hogy én vagyok az a bűnös ember. Én, nem a másik, nem az asszony, nem a férj, nem a szomszéd, hanem én. És leleplezi. A Szentlélek tehát nem a másik ember bűnéről győz meg, ahogy mi szoktuk, hogy a másikban meglátjuk azonnal, hanem a magunk életében leplezi le. Azt olvashatjuk ebben a történetben, itt a 13. versben, amikor az Úr lelke szállt Dávidra, akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Ezért történhetett meg, hogy amikor Dávid elbukott Bátsábéval, és Nátán proféta elment Dávidhoz, akkor Isten lelke leleplezte benne a paráznaságot, a paráznaságnak a bűnét, a gyilkosság bűnét és minden tettét. A Szentlélek benne volt, nem hagyta el, mert engedett a lélek leleplezésének, nem úgy, mint elődje Saul, ugye Saul király, akiről azt olvashatjuk, hogy nem engedelmeskedett az Istennek, és hadd idézem 1 Sámuel 15-öt és 16-ot, Sámuel azonban ezt mondta Saulnak, nem megyek vissza veled, mert megvetetted az Úr igéjét, az Úr pedig elvetett téged, és nem maradsz tovább Izrael királya. És ennek a történetünknek a következő verse, a 14. verse pedig így szól, Saultól viszont eltávozott az Úr lelke. Isten lelke el is hagyta őt, mert nem engedett Istennek, és nem engedelmeskedett neki. És így lehet megszomorítani az Isten lelkét. A pünkösdi események arra világítanak rá, hogy Isten lelkét bárki megkaphatja, aki Jézus Krisztust behívja az életébe. A Szentlélek munkája, hogy meggyőz, megláttat, leleplez, és itt érünk a negyedikhez befejezésül, nem csak meggyőz és meggyőzhetővé tesz, nem csak vezet, azaz lát olyat is, amit más nem, hanem megláttat, leleplez, és a negyedik pedig, hogy Isten lelke hitet ébreszt bennem. Hitet ébreszt, hogy én vagyok az az ember, én vagyok az a bűnös ember, meggyőz arról, hogy nélküle elveszett ember vagyok. Megláttatja velem és leleplezi bennem a bűneimet, és hitet, bizalmat ébreszt bennem Jézus Krisztus iránt, hogy ő kereszthalálával bocsánatot, feltámadásával pedig örök életet ad. És ezt tette Sámuel életében, Dávid életében, és ezt teszi pünkösd óta is minden ember életében, akik behívják életükbe Jézus Krisztust. És ha nem is tudtuk megjegyezni az ige hirdetést, legalább ezt a négy dolgot jegyezzük meg, hogy Isten lelke meggyőz, és erre emlékszünk pünkösd ünnepén, meggyőz, ahogy meggyőzte Sámuelt, megláttat, leleplez, hitet és bizalmat ébreszt. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a Te igédért, szavadért, és kérünk, hogy lelked valóban munkálja mindazt, amiről itt most szó volt, és amit most hallottunk. Amen.